Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket folytassuk Zsoltár énekléssel. Böjt első vasárnapja van, bűnbánati Zsoltárt fogunk énekelni, a 32. Zsoltárunkat. A 32. Zsoltárunknak az első három versét énekeljük most. Az első vers így kezdődik: ó, mely boldog az oly ember éltében.
Az oly ember éltébe, akit az Isten bevet kegyelmébe, és megbocsátá az ő vétkeit, és befedezte minden bűneit. Boldog, akinek ő nagy hamissága, Istentől néki nincs tulajdonítva, és családság nincsen ő szívében, tettetés nélkül jár életében. Hogy bűnömet el akarám hallgatni, és neked meg nem akarám vallani. Csontjaim ottan elszáradának, soksága miatt én síralmimnak. Mert ilyen nappal kezed nehéz volta, nagy bűneimért rajtam fekszik vala. Elfogy a bennem minden erősség, nyári évségben a nedvesség. De hogy bűnömet előtted megvallám, nagy vétkeimet el nem hallgathatám. De híven elő beszélém neked, ott bocsánatot nyerik te tőled. Az
hitvallásunk tanítását hallgassuk most, kedves testvéreim, a Heidelbergi K.T. 9. úrnapjának kérdését és feleletét olvasom föl. Az előzőekben az üdvösséges hitről tanított bennünket hitvallásunk, és ennek foglalata az apostoli hitvallás, melyet az elkövetkezendő úrnapokon részletesen is magyarázunk. Mit hiszel, amikor ezt mondod? Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszem azt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak örökkévaló Atya, aki a mennyet és a földet minden bennük lévő dolgokkal egyetemben semmiből teremtette, és örök tanácsa és gondviselése által most is fenntartja és igazgatja, az ő fiáért, Jézus Krisztusért, nekem Istenem és Atyám, akiben én annyira bízom, hogy semmit sem kételkedem afelől, hogy minden testi és lelki szükségemet be fogja tölteni, sőt, mindazt a rosszat is, amit e síralom völgyben rám bocsájt, javamra fogja fordítani, mert ezt megcselekedheti, mint mindenható Isten, és meg is akarja cselekedni, mint hűséges Atya. Isten igéjét Mózes első könyvének 3. fejezetéből olvassuk a mai napon, ahogy ezt Bibliaolvasó kalauzunk olvasásra is jelöli számunkra e héten. Mózes első könyvének 3. fejezetéből olvasom tehát Isten igéjét az első 24 versből. A következőket találjuk itt megírva. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak. Dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyék kötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt, kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte. Hol vagy? Az ember így felelt. Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, azért ettem. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak. Mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezei vad között. Hasadon járj és port egyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között. Ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. Az asszonynak ezt mondta, igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülött gyermeked, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta, mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, Fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed. Arcod verejtékével eszed a kenyeret, amíg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Azután ezt mondta az Úristen. Íme az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy. Tudja, mi a jó és mi a rossz. Most azért, hogy ne nyújthassa ki kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyék és örökké éljen, kiűzte az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. És miután kiűzte az embert, odaállította az Éden kertje elé a kerubokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat. Isten áldása legyen és maradjon rajtunk, hogy érthessük hozzánk szóló üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged, aki magad vagy az élet. És dicsőítünk téged azért is, mert nem csak egyszeri életet adtál nekünk, amikor fogantatásunkról, születésünkről döntöttél, hanem kínálod nekünk az örök életet. Magasztalunk téged, hogy világossá teszed ennek útját és lehetőségét, amikor igéd megszólal közöttünk és számunkra. Légy nekünk segítségül, hogy amikor te mindezekről beszélsz nekünk, hadd legyen a mi figyelmünk te rajtad, és segítsél is meg bennünket, hogy igazat adjunk te neked. Mindazzal szemben, amit látunk, vagy másoktól hallunk életről és halálról. Kérünk téged, hogy segítsél meg bennünket, akkor különösképpen is, amikor közel járunk a halálhoz. Így kérünk most téged gyászoló testvéreinkért, hogy adjál az ő szívükbe is igazi kíváncsiságot önmagad felé, akik szembesültek a halállal, annak közelségével, hadd tudjanak most rád úgy tekinteni, mint aki az élet forrása és adományozója vagy számunkra. Vigasztald őket a te beszédeiddel, és adj nekik békességet, mindafelől, amit elrendeltél, és mindafelől, amit véghez is vittél előttük és közöttük. Kérünk téged azonban, Urunk, minnyájunk életében azért a változásért, amelyet a Biblia megtérésnek nevez. Légy segítségül nekünk, hogy szakítva önmagunk gondolataival készek legyünk igazat adni te neked. Elfogadni azt, hogy te vagy az út, az igazság és az élet. Elfogadni azt, hogy minden, amire szükségünk van, te nálad van, és a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban adatik nékünk. Munkáld ezt most is bennünk, igéd által, ismertesd meg velünk az igazságot önmagunkról, a világról, és légy segítségül a mi hitetlenségünkön. Amen. Helyünket elfoglalva, a 166. dicséretünket énekelve folytassuk imádságunkat és készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 166. dicséretünknek mind a 4 versét énekeljük. Urunk Jézus, fordulj hozzánk!
Fordulj hozzánk, szent lelkedet ma tölts ki ránk.
Kedves testvéreim, Isten igéje a már olvasott szakaszból szól hozzánk. Az olvasott szakaszunk Mózes első könyvének 3. fejezete, innen pedig a 13. versből olvasom Isten kérdését, amely így hangzik: mit tettél? Kedves testvéreim, egyházi rendtartásunk szerint a böjti időszak kezdetén vagyunk, és noha évről évre újra és újra elmondjuk és megerősítjük ezt, most is megteszem, hogy ez az időszak, ami protestáns gyakorlatunkban azt jelenti, hogy Isten igazságai felé fordulunk, és igyekszünk minden olyan dolgot félretenni, ami abban, hogy Isten igazságait megértsük, azokat önmagunkhoz közel engedjük, megakadályozna bennünket. Nyilvánvaló, hogy ami leginkább megakadályozza azt az ember életében, hogy Istenhez közelebb kerüljön, Isten igazságait befogadja, az a testünkhöz, a testiségünkhöz köthető. Azonban szeretném újra csak elmondani azt, hogy a böjti időszakot ne szűkítsük, mint testi időszakot, arra, hogy bizonyos dolgokat bizonyos időpontokban nem eszünk. Mert a modern ember olyan embertípus, akinek az életében az evésen túl rengeteg olyan esemény van, ami képes bennünket Istentől elvonni, elszakítani, és képes megakadályozni azt, hogy mi Istennel csendben legyünk. Mondhatjuk úgy is, hogy valójában a keresztény emberek életében a böjti időszak nem különleges időszak, hiszen mi, ha igazi keresztények vagyunk, akkor folyamatos böjtben vagyunk. Ez azt jelenti, hogy nap mint nap meg kell, hogy tagadjuk önmagunkat azért, hogy Krisztust fölöltözhessük. A két dolog nem megy együtt, mert az ember a testiségében nem Krisztusra törekszik, hanem elsősorban önmagára. A testi ember, aki nem ismeri Istent és Krisztust, önmagának és önmagáért él. Az igazi keresztény tudja, hogy meg kell tagadnom önmagamat ahhoz, hogy fölöltözhessem Krisztust. És valójában minden nap ezt kell megtennünk, és ezt a harcot kell megharcolnunk. A két folyamat, önmagunk megtagadása és Krisztus felöltözése együtt jelentik az igazi böjtöt. Tehát aki azt mondja, hogy ő bizonyos napokon bizonyos ételeket nem fog enni a következő időszakban, az még nem jutott el az igazi böjtig, az tett egy lépést, ami lehet, hogy használni fog neki testileg, de nem fog használni önmagában az Istennel való kapcsolatának, ha nem dönti el azt, hogy az evés helyett arra fordítja az idejét, az energiáját, hogy Krisztust felöltözze. Ennek a kettőnek együtt van értelme, és ezért nem is nevezhető böjtnek semmi olyan emberi önmegtagadás, ami egyúttal nem jelenti azt a törekvést és elhatározást is, hogy de én Krisztussal akarok betöltekezni. Azért nem csinálom ezt meg azt, hogy Krisztust felöltözhessem. Törekedjünk erre, ha böjtölni kezdünk, de ahogy említettem is, ne felejtsük el, hogy az igazi keresztény élete szinte minden nap ebből a böjtből áll. Megtagadom önmagamat, hogy Krisztust fölöltözhessem. Mivel a böjti időszak Jézus Krisztusunk halálának és feltámadásának ünnepéhez vezet bennünket, nyilván nem kerülhető ki, hogy ebben az időszakban a bűn kérdéseivel és a bűneinkkel ne foglalkozzunk. Azt minden konfirmált református vagy protestáns ember tudja, de tudják ezt azok is, akik nem protestánsok, hogy Jézus Krisztus a mi bűneinkért, a mi bűneink miatt halt meg. Ha tehát haladunk egy ünnep felé, ahol az ő haláláról, majd feltámadásáról és mennybe meneteléről megemlékezünk, akkor nem lehet ezt úgy megtennünk, hogy a bűnnel és a mi saját bűneinkkel ne foglalkozzunk. Mert akkor az, ami ott történt, amiről most megemlékezünk, érint bennünket is. Köze van hozzánk, és ez a kapcsolópont első renden a bűn. Talán nem véletlen, sőt bizonnyal nem véletlen, hogy heti bibliai szakaszunk éppen a bűneset leíratát adja elénk, és arra buzdít bennünket a Biblia olvasó kalauz is, hogy ezen a héten különösképpen is foglalkozzunk az eredendő bűnnel, vagy a bűn eredetével. Szeretném ezt most megtenni a testvérek között, noha lehet, hogy sokan úgy gondolják, hogy ja, az eredendő bűn, akkor ma nem lesz itt semmi érdekes, mert hát ezt már tudjuk. Ádám szakított az almafáról, ez az eredendő bűn. Legyünk egy kicsit nagyobb figyelemmel, tagadjuk meg önmagunkat. Ez egy kicsit azt is jelenti egyébként a böjti időszakban, hogy a berögzöttségeinket megtagadjuk, és újra figyelemmel odafordulunk Istenhez, hogy ő tudjon velünk beszélni. És kiderüljön számunkra az, hogy nem Ádám szakította fáról, hanem Éva, és hogy például földerengjen előttünk az, hogy az egész teremtés történetet oda-vissza elolvasva sehol nem találunk benne almára való utalást. De ez csak a legegyszerűbb része. Mélyedjünk egy kicsit mélyebben el ebben a történetben, mert hogy bennünket is érint. És ebben az időszakban víz bennünket ez a kérdés az Úr Jézus Krisztus felé, az ő kereszt áldozata felé, amiről azt mondjuk, hogy a mi bűneinkért és mi érettünk halt meg. Mi a bűn? Eredetileg, ahogy itt elolvastuk, Mózes első könyvének 3. fejezetében egy cselekedet volt. Az a cselekedet volt, hogy az első emberpár szakított és evett egy bizonyos fának, a jó és gonosz tudásának fájának gyümölcséből, de azt is láttuk, hogy ehhez a cselekedethez elválaszthatatlanul oda kötődött egy bizonyos más állapot, egy más viszony, ami a cselekedet miatt Isten és az ember között létrejött. A bűn tehát eredetében egy konkrétum, megnevezi a Szentírás, hogy mi történt ott az Édenkertben, egy konkrét eseményre utal, de nem rejti el azt, hogy ez a konkrét esemény elválaszthatatlan a következményeitől. Elválaszthatatlan. Magyarán, akik ma következményekkel szembesülnek, azoknak tudniuk kell, hogy mi volt az a konkrétum, ami ide vezetett. Ami ide vezetett. Mert nem választható el egymástól a két dolog. Próbáltam hasonlatokat keresni, de megmondom őszintén, hogy nem találtam olyat, ami oda-vissza működik. De ha valahol tüzet látunk, akkor tudjuk, hogy ott hő is keletkezik. Én nem nagyon tudok olyan tűzről, ami ne termelne hőt. Sajnos ez visszafelé nem működik, mert a hő keletkezhet tűz nélkül is. Más úton is keletkezhet hő. De a bűnesetre azt kell lássuk, és a bűnre azt kell lássuk, hogy van egy konkrét cselekedet, ami megszült egy következményt. És ha következményre nézünk, akkor vissza tudjuk vezetni erre a konkrét cselekményre. konkrétumra. Nézzük csak meg a cselekedeti részt először, amit ma felolvastam a testvérek előtt. Ha ezt meg akarjuk nagyon egyszerűen fogalmazni, hogy itt mi történt, túl ezen a leíraton, hogy először Éva szakított a jó és gonosz tudásának fájáról egy gyümölcsöt, és aztán adott a vele levő férjének is, akkor ha ezen a konkrét eseményen túl akarunk látni, és megpróbáljuk ezt értelmezni, akkor azt mondjuk, hogy a cselekedeti rész nem más volt, mint Isten rendjének a megszegése. Isten, mint teremtő, megalkotta a földet, létrehozta az édenkertet is, megalkotta az embert is, és alkotott egy rendet, egy szabályt, egy törvényt, sokféleképpen nevezhetjük ezt, amelyben az a világ fenntartható lett volna. Ma is keresjük a fenntartható környezetnek a titkát. Isten fenntartható világot teremtett, és megmondta, hogy mi a fenntarthatóságnak a kulcsa és a titka. És azt mondta, hogy az a titka, hogy amit én mondok, azt cselekedjétek. Isten azt mondta, hogy minden szabad, egy dolgot nem, ott van a jó és gonosz tudásának a fája, ne szakítsatok annak a gyümölcséből. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy a bűnnek a cselekedeti része nem más, mint Isten tanácsának a figyelmen kívül hagyása. Isten rendjének a figyelmen kívül hagyása. Ha fenn akarta volna tartani Ádám és Éva azt a jót, amiben őket Isten helyezte, amiről maga Isten mondta azt, hogy jó, annak alapeleme lett volna az, hogy Istent elismerik. Isten elismerésének a jele, az pedig az engedelmesség. Az ő esetükben is ez lett volna, hogy engedelmeskednek mindvégig Istennek. Az engedelmességnek a módja, az pedig a szabadság. A szabadság. Isten nem rabszolgai engedelmességet követelt az embertől, hanem az embert szabadságra adta és teremtette Isten. És ez egy nagyon fontos eleme annak, amit itt olvasunk, testvéreim. A teremtés jó rendjének, Isten jóságának a jele az, hogy Évát és Ádámot nem rabszolgának teremtette, akik nem tehetnek más, csak folyamatosan engedelmeskednek Istennek, hanem szabadságot adott nekik. Ez azt jelenti, hogy Ádám és Éva a bűnesetig szabadon szolgálták Istent. A bűnesettől kezdve, ami az ő szabad döntésük volt, meg nem szolgálták tovább Istent. Szabadok voltak erre. A szabadság értelmezése azonban egy fontos dolog, amire itt röviden ki kell térnünk, mert a Biblia, amikor szabadságról beszél nekünk, akkor valahogyan máshogyan mondja el a szabadság dolgát nekünk, mint ahogy azt ma mi modern emberek értelmezzük. Leginkább a matematikát lehetne segítségül hívnunk, de tudom, hogy nem mindenki szereti a matematikát, ezért megpróbálom csak úgy szóban elmondani, hogy a bibliai szabadság azt jelenti, hogy igazi ellentétek között lehet választanunk. Igazi ellentétek között lehet választanunk. A bibliai szabadság nem azt jelenti, hogy bemegyünk a Spárba, és ott van sima zsemle, köménymagos zsemle, ilyen zsemle, olyan zsemle, és mi választunk ott egyet, ami nekünk éppen szimpatikus. A bibliai szabadság azt jelenti, hogy igaz ellentétek között tudunk választani. Megint nehéz ilyen példát mondani, a matematikában ez sokkal egyszerűbb, de talán próbálunkozunk egy hasonlattal. A világosságnak az igazi ellentéte nem a szürkület. A világosságnak az igazi ellentéte az, amikor nincs világosság. Ezt egy másik szóval írjuk le, úgy mondjuk, hogy sötétség van. De az igazi ellentéte a világosságnak az, amikor nincs világosság. A feketének a piros nem valódi ellentéte, a feketének az ellentéte a nem fekete, amit egyébként mi fehérnek szoktunk titulálni, ugye így állítjuk őket valódi ellenpárban egymással. Az életnek nem ellentéte a betegség. Az életnek az igazi ellentéte a nem élet, amit egy másik szóval úgy nevezünk, hogy halál. Ezek állnak igazán szemben egymással. A Biblia értelembe vett szabadság azt jelenti, testvérek, hogy igazi ellentétek között lehet és szabad nekünk választani. Nem egy korzózást jelent, hogy a sok közül valamelyik mellett döntök, hanem azt jelenti, hogy igaz, egymással szemben álló dolgok között választhatok. A teremtés történetben leírt szabadságnak a lényege, amit az első emberpár kapott és gyakorolhatott, az az volt, hogy Istennel, Isten rendje szerint, vagy nem Istennel, nem az Isten rendje szerint. Ez volt a lehetősége és a szabadsága az első emberpárnak. Isten maga az élet. Ezt nagyon sok helyen kijelenti nekünk a Szentírás. És amikor az ember úgy dönt, hogy nem kell az Isten, akkor valójában az életre mond nemet. Ezt világosan elmondja Isten, és ezt szépen elismételte itt Éva is ebben a beszélgetésben. Azt mondta nekünk Isten, hogy ne mehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. Mert meghaltok. Mindent szabad nektek, de van, amit nem szabad. Ha mégis úgy döntötök, akkor tudjátok meg, hogy elvesztitek az életet. Azaz lesz folytatás, de nem velem. Nem velem. Onnantól kezdve a fenntarthatósága annak a rendszernek, amit Isten eredetileg megteremtett, a fenntarthatósága megromlik. A folytatás szépsége tehát Éva és Ádám részére egy bizonyos cselekvéshez kötött, amelyben az ember szabad volt. Isten értesítette az embert erről, szabad vagy. Tulajdonképpen a bűnesetben az ember teljesen szabadon cselekedett, és ezért a Biblia szerint felelős is az ember. Tudta, hogy mit jelent az egyik döntése, tisztába volt vele, mert addig úgy élt. És tudta előre, hogy mit fog jelenteni a másik döntése. És Isten ezért az embert felelőssé is teszi. Kedves testvéreim, nagyon fontos dolog az, hogy ezt megértsük, mert gyakran hallani azt, olykor még sajnos Isten félő emberektől is, hogy tulajdonképpen Isten hibázott, amikor az Éden kertbe odaállította a jó és gonosz tudásának a fáját. Hát miért tette oda Isten ezt a fát? Ha nem tette volna oda, még mindig boldogan élnénk. Testvéreim, ha Isten nem teszi oda, akkor az ember nem szabad. Az ember nem szabad, akkor nincs értelme ennek a fogalomnak, hogy szabadság. Ahogy mondtam, Isten nem rabszolgákat teremtett magának, hanem az embert szabadnak teremtette. Ahhoz az is kell, hogy az ember élhessen a szabadságával. Vannak itt talán nagyon sokan, akik emlékeznek arra az időre, amikor már voltak szabad választások Magyarországon. Ez még a 80-as évek előtt volt. Mindenki szabadon választhatott, miből? Abba az egy névből, ami ott állt a szavazó lapon. Ugye ezt akik jártak ebben az időben szavazni, azok tudják, hogy ez mekkora nagy szabadság volt. Hát ez egy semekkora szabadság nem volt. Hogy elmehetek szavazni, de csak igazából egy lehetőségem van. Abból választhatok. Ha Isten nem adja oda, és nem teremti az Édenkertben jó és gonosz tudásának fáját, testvérek, akkor az ember innentől kezdve nem szabad. Akkor az ember rabszolga. Isten rabszolgája. Ha akarja, ha nem. És lássátok meg ebben az Isten nagyvonalúságát, az Isten igaziságát. Lássátok meg, hogy az Isten nem olyan, mint a politikusok. Isten megadta a szabadságot az embernek. Tudtára adta, hogy mivel jár az egyik döntés, és mivel jár a másik döntés. Nem mondta az embernek azt, hogy mit kell cselekedni. Rábízta az emberre. És szeretném, ha abba is belecsodálkoznánk most, hogy az ember kicsoda. Hogy Isten ezt a választási lehetőséget nekünk, embereknek adta meg. Hogy az ember nem egy olyan lény ezen a földön, aki bugyuta, aki bolond és buta, hanem a teremtés eredetiségében az ember egy ilyen nagy titoknak volt a tudója, ennek volt az őrizője. Az Isten az embert nem ősembernek teremtette, nem félmajomnak teremtett bennünket, testvérek, hanem olyanoknak, akikre felelősség terhelhető. És ez egy csodálatos dolog, ha így tudunk visszatekinteni Istenre. Hogy ő ilyennek teremtett meg eredetileg bennünket. Nos, ez volt a cselekvés része. De ahogy mondtam, a cselekvéstől elválaszthatatlan annak következménye, az a bizonyos más állapot, amibe az ember került. Amikor a kígyó elkezdett Évával beszélgetni, akkor a kígyó ismeretet kínált föl Évának. Azt mondta Évának, olyanok lesztek, mint az Isten, tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Azt kell azonban lássuk, testvérek, hogy ez egy féligazság volt, amit a kígyó Évának elmondott. Azt mondta, tudni fogjátok. Egy féligazság volt, mert Isten nem csak tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. Azt mondta, attól lesztek olyanok, hogy már tudni fogjátok, hogy mi a jó és mi a rossz, mint Isten. Hogy ez választ el benneteket Istentől. A kígyó elhallgatott egy fontos dolgot. Ez pedig az, hogy a gonoszság megismerése, amire rá akarta venni az embert, nem más, mint a gonoszság hatalma alá való kerülés. Mert hogy elfelejtette értesíteni az embert arról, hogy Isten nem csak tudja, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem uralja is azt. Neki Isten világos képét adja, amikor végül ítéletet hirdet. Azt felejtette el, bizonnyal szándékosan, a kígyó elmondani Évának, hogy ha megteszitek azt, amire Isten azt mondta, hogy ne tegyétek, akkor egy más állapotba fogtok kerülni, amiben nem lesztek többé a magatok urai. Nem lesztek többé a magatok urai. Miért? Azért, mert Isten nem vállal semmiféle közösséget a gonoszsággal és a bűnnel. Ezt is elmondja nekünk világosan a Szentírás. Istennek nincsen közössége semmiféle gonoszsággal és bűnnel. Ha tehát az ember kikerül a jóból, akkor ebből az következik, hogy bekerül a rosszba. Nincs köztes állapot, és nincs egyéb állapot. Ha az ember kikerül az életből, az Istennel való kapcsolatból, akkor bekerül a halálba, az Isten nélküli állapotba. Erről Isten világosan beszélt, ezt idézte vissza Éva is a kígyónak való beszélgetésében. Második fejezethez, ha visszalapozunk, ott Isten szájából hangzik el, a jó és a rossz tudásának fájáról nem mehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Azt mondhatjuk utólag, de persze ennek sok értelme nincs, hogy egy ilyen fontos dologban, amiben Éva és Ádám elbizonytalanodott, azért kérdezősködhettek volna legalább Istentől. Nem a kígyótól, mert az félrevezette őket, inkább attól kellett volna egy kicsit kérdezősködjenek, hogy ezt hallottuk, azt hallottuk, mi itt az igazság, aki számukra a szabadságot biztosította. Mivel nem kérdezősködtek, Éva úgy látszik, így írja itt a Szentírás, úgy látta, hogy csábítja a szemet, kívánatos az a fa, mert okossá tesz, szakított a gyümölcséből, jött a cselekedet, és utána minek vagyunk a tanúi? Annak, hogy jött a más állapot, a megváltozott viszony. És ez elválaszthatatlan lett egymástól. A más állapotba és a viszonyba kerülés két oldalú volt. Rögtön hadd mondjam el ezt is. Értsük meg. Isten még, így mondom, nem volt ott a kertben, de Ádám és Éva már érezték azt, hogy valami itt megváltozott. Isten még meg se jelent, még meg se szólalt. Amikor azt olvasjuk itt a teremtés történetben, hogy megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek, ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyék kötőket készítettek maguknak. Aztán utána azt olvassuk, hogy amikor Isten hangját meghallották, akkor elrejtőzködött az ember és a felesége a kert fái között. Testvérek, ez a más állapot, amiben kerültek a cselekmény kapcsán, ez egy kétoldalú dolog volt. Az ember még Isten megjelenés előtt szembesült azzal, hogy itt valami megváltozott. Itt valami nem a régi. Elbújt. Nem olvasuk azt, hogy korábban elbújtak és elrejtőzködtek volna. A másik oldala ennek a változásnak Isten részéről látható, hiszen azt kell, hogy mondjuk, így lehet összefoglalni, hogy Isten megharagudott és igazságot hirdetett. Az igazság az, hogy Isten alkalmazta a rendjét. Ez az Isten igazság, hogy ő mindig alkalmazza a rendjét. Mi volt a rend? Amely napon veszel a fának a gyümölcséből, meg fogsz halni. Isten nem sasszézott, nem csukta be a szemét, nem fordította el a fejét, hanem alkalmazta a rendet, amit ő maga alkotott, mert Isten igazságos. Nem tekintett el az ítélet hirdetéstől. Megbüntette a kígyót, megbüntette az asszonyt, és megbüntette az embert. Kedves testvéreim, Isten és az ember közötti viszony megváltozás, ez a bizonyos más állapot, ez azóta is két oldalú. És ezt szeretném, ha a testvérek nem felejtenék el. Mert erről mi gyakran megfeledkezünk. Gyakran úgy gondoljuk, hogy mi hibátlanok vagyunk, nekünk nincsenek bűneink. Itt már csak az Isten haragszik. Aztán máskor meg fordítva gondoljuk. Mi vagyunk a bűnösök, Isten meg már annyira kegyelmes, hogy már nem alkalmazza tovább a rendjét. Együtt kell látnunk a bűnnek a következményét, a cselekvéssel származó viszonyt, és annak a bekövetkeztében kialakult új helyzetet. Hogy az eredendő bűn, az az első bűn, az elhatott és elhat ránk, annak van egy kétségtelen jele. Ezt azoknak mondom, akik vitatják azt, hogy nekünk bármi közünk lenne ahhoz, ami ott az Éden kertben történt. Van egy kétségtelen jele, ami mindannyiunknak beszél, amikor egy kicsit is kifejlődik a tudatunk, ez a jel pedig az, hogy meg kell halnunk. Isten azt mondta az első embernek, hogy ha vesztek a jó és gonosz tudásának a fájáról, akkor meg fogtok halni. És végig mindannyiunkat érint az, ami ott történt. Remélem, nincs itt olyan, aki azt gondolja, hogy én itt a Földön örökké fogok élni. Várjon 5 évet, szembesülni fog vele, hogy hiába feltételezte magáról, vagy hiába gondolja önmagáról, nem fog bekövetkezni. Meg fogunk halni, nem tudunk ellene mit tenni. És ez azt jelenti, hogy érintettek vagyunk abban, ami ott akkor történt, mert akkor jött a halál a világba, a bűnnel együtt, a mi világunkba. Ebben mi is érintettek vagyunk. Kétségtelen bizonyíték ez bárki számára, hogy magunkat attól a bűnesettől nem függetleníthetjük. De akik őszintébbek, azok tudják azt, hogy az ember szíve és a lelke ma sem dobban Isten törvényére, ma sem arra ébredünk föl, hogy Uram, én annyira szeretlek, és én azt szeretném tenni, amit Te akarsz. Az ember magával ébred, és magával fekszik le, maga körül forog, mert nem tud szabadulni attól a következménytől, amibe került, hogy tudnélik, a gonoszság uralkodik rajtunk. Nem Isten uralkodik fölöttünk, hanem mi uralkodunk magunkon, aminek egyik jele az, hogy olykor nem tudunk magunkon uralkodni. Nos, testvéreim, a bűneset és a bűnnel való szembesülés mindannyiunknak személyes ügye Istennel. Van egy súlyos örökségünk, van ugyan szabadságunk, de nem tudunk élni a szabadságunkkal, mert amikor Istenhez közelítünk, akkor mindig Isten haragjával találkozunk, aki haragszik a bűneink miatt, amit elkövetünk itt a földön, amibe beleszülettünk. Isten azzal ma sem vállal közösséget. Isten azt ma is elítéli. És miközben adja a rendjét, mi azzal tudunk szembesülni, ha őszinték vagyunk és elcsendesedünk, hogy nem tudunk ebbe a rendbe élni. Nem kedves nekünk. Nem akarjuk magunkat belealázni, nem szimpatikus nekünk, jobb szeretjük a magunk útját járni. A böjti vasárnapokon szeretnénk majd tovább beszélni arról, hogy ebből a mi kétségtelenül mocsaras helyzetünkből, ahonnan magunkat megszabadítani nem tudjunk, hogyan vezet a kiút. Krisztushoz kell eljutnunk, Isten által küldött szabadítónkhoz, és az ő titkát kell megértenünk. Ahhoz, hogy Krisztus titkát megértsük, testvérek, legelőször is meg kell érteni a saját bűnös voltunkat. És arra kérem a testvéreket, hogy ezen a héten, ha másról nem, de arról gondolkozzunk el, hogy mit fogadunk mi el. Igazat adunk-e a Szentírásnak abban a tekintetben, hogy örökösök vagyunk, a bűnnek az örökösei, a halálnak az örökösei vagyunk, akik, ahogy mondjuk az úrvacsora előtti kérdésekre felelve, a magunk erejéből Isten előtt meg nem állhatunk. Meg nem állhatunk. Juttasson el Isten bennünket erre a fölismerésre és erre a beismerésre, hogy az evangélium, az örömüzenet is igazzá legyen előttünk, hogy az megváltássá legyen számunkra. Amen. Gyertek testvérek, most fennállva a 32. Zsoltárunk 4. versét énekeljük, mielőtt imádkozunk. A 32. Zsoltárunk 4. verse, Te vagy oltalmam, őrizd meg engemet.
Te vagy oltalmam, őrizd meg engemet, minden gonosz ellen tarts meg lelkemet. Vigasztalj meg, hogy örvendezhessek, és vígan néked énekelhessek. Tanítlak téged, úgy mond az Úr Isten, és vezérellek az igaz ösvényen. Szememmel mindig reád vigyázok, és és igazgatlak, rád gondot tartok.
Helyünket elfoglalva imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a Te igédet, mert a Te igéd az igazság, és azt tárja föl előttünk, ami a valóság. Oly gyakran csap be bennünket a mi szívünk, oly gyakran vezetnek félre az érzéseink, oly gyakran adunk hitelt mindannak, amit másoktól hallunk. Köszönjük, hogy ma emlékeztetsz bennünket, hogy az igazság az Te nálad van, és egyedül a Te kijelentésed az, amely föltárja előttünk azt a valóságot, amiben vagyunk, és amifelé tartunk. Hadd kérjünk Téged arra, hogy könyörüljél meg rajtunk, hogy veled ne vitatkozzunk, hanem szívünkben, lelkünkben hadd tudjunk Neked igazat adni, amikor arra tanítasz bennünket, hogy a bűneset és annak következménye elhatott reánk is. Bocsáss meg, valahányszor próbáljuk előtted bizonygatni a mi igaz voltunkat, igazságunkat. Köszönjük, hogy ma emlékeztesz bennünket arra, hogy amíg nem Te uralkodsz a mi életünk fölött, addig mi egy más uralom alatt állunk, a bűnnek szolgái és rabjai vagyunk, ahonnan önerőnkből meg nem szabadulhatunk. Köszönjük Neked, mennyei édesatyánk, hogy mégis elküldted a Te fiadat érettünk-e világba, akin keresztül elmondtad és emlékeztettél bennünket, hogy azért jöttél, hogy megkeresed és megtartsad az elveszetteket. Kérünk, döbbents rá bennünket elveszett voltunkra, hogy nálad és egyedül csak nálad keressük ebben a mi elveszettségünkben a megoldást. Légy ebben nekünk segítségül. Add, Urunk, hogy megtagadva mindazt, ami tőled elvonna bennünket, hadd öltözzük föl a Te igazságaidat, a Te ismeretedet, Téged magadat magunkra. Ebben légy segítségül az elkövetkezendő napokban is, de ezen a mai napon is hadd vigyük szívünkben és lelkünkben tovább a Te igédet magunkkal. Hallgass meg bennünket, Urunk. Amen. Gyertek, testvérek, fennállva folytassuk könyörgésünket. Az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot mondjuk közösen fennhangon. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Elfoglalva helyünket, Isten tiszteletünk záró énekét énekeljük, a 469. dicséretünket mind az öt versével, a 469. dicséretünk így kezdődik, Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet.
Jézus nyájas és szelíd, lásd meg engedet, ellássad meg őmet.